Sziasztok! Ebben az adásban Nezvál Mátéval, a 42 kávépörkölő alapító tulajdonosával beszélgetünk. Vajon miről? Szerintem kitaláljátok, a specialty kávéról. Bizony. De azért lesz még helye itt a videójátékoknak. Máté elmondja, hogy mit gondol a kotyogós kávéról, ami nekem nagy kedvencem, és mivel az adás vágatlan, ezért láthatjátok, hallhatjátok, hogy kivel kevertem össze a Galaxis Utikalauz szerzőjét, Douglas Adamset. Pedig eskü jóra gondoltam. Csak rosszat mondtam? Nagyon rosszat. Isten káromlás, a kotyogós. Én a nagy kotyogós nagykövet. És ezzel fogadtok, hogy Úristen.
Mi nem szeretjük. Maradjunk ennyiben. Alapvetően.
Mit igyon az ember? Milyen formában fogyasszon otthon, mondjuk jó minőségű kávét, hogyha tényleg az a cél, hogy minden kijöjjön abból a kávéból, de tényleg otthoni körülmények között, mert azért nincs mindenkinek egy eszpresszógépe.
Lehetne. Természetesen. De ez abszolút egy érthető dolog, illetve ugye az otthoni kávézásnál mindig is ezt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy ugye a legnehezebb pontja ennek az, hogy nem iszunk eleget. Bármilyen furán hangzik.
Mármint mit? Kávét vagy folyadékot?
Is. De leginkább kávét. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy olyan mennyiség elfogyjon otthon, ami értelmezhető, ahhoz mondjuk legalább egy Covid-nak, vagy egy home office hullámnak van szükség, de akkor is mondjuk egy normális kétfős háztartás még mindig elenyésző ez a mennyiség, és ugye erre nehéz valóban megtalálni azt az opciót, hogy hogyan legyen úgy eszpresszó gépünk otthon, hogy ezt akár gazdaságosan is, tehát hogy 40-50 gram legyen egy sót a veszteségekkel együtt. És ugye ezért is szoktuk azt javasolni, hogy akkor nyilván a filter ez egy kiválóan alkalmas dolog. Természetesen ez már valahol egy kompromisszum a kávéfogyasztók túlnyomó részének, hiszen inkább eszpresszókat szeretünk otthon fogyasztani, vagy ezeket a sűrű masszív dolgokat, viszont miután az ember megitta az első 2-3 deci filterét, és rájön, hogy igazából ez üt, mint az ipari ára, mondhatok kezdve, és még az ízek is sokkal vidámabbak tudnak bizonyos szempontból lenni, mondhatok kezdve már ez így átesik a túloldalra.
Igen, mondjuk aki fél ettől, annak én is azt javasoltam eddig, hogy csak próbáljon ki egy-két filtert, mert elmész például egy kávézóba dolgozni, ezt vettem észre magamon, akkor mindig eszpresszót kértem, és azt nagyon szeretem, de hát azt lehajtom, és akkor 3-4 órát el vagyok úgy, hogy hol a kávé íz, már csak a számban érzem. Hát viszont ha kérsz egy filtert, azt mint egy teát el lehet kortyolni.
Így van, és akkor nem is néznek rád furán, hogy csak a wifi-t használod.
Igen.
Valóban így van.
Illetve
ugye folyamatosan változik az íze. Tehát ugye ugyanúgy, ahogy telik az idő, más-más ízügyeket föl lehet fedezni mindig a kávéban. Ugye ez egy teljesen természetes folyamat, tehát ugye nyilván a nehezebb ásványokhoz kötött ízek és aromáknak több idő kell, hogy kijönnek, és akkor teljes komplexitását fel. Ugye az espresso ez csak egy ilyen, tényleg, ahogy az angol is mondja, ez egy shot.
Tehát ez egy eszencia azért nekem, azért a kedvencem, hogy be van csomagolva szerintem.
Ez így van, meg egy fölrobban az ember szájába, és mondjuk ezért is hiszük azt egyébként, hogy ez most fú, ez kutyaerős, de hát tudjuk, hogy ez egy jó filter azért kicsit jobban el lehet karcolgatni.
Igen, egyébként, ahogy itt a képen egyébként látszik egy picit ott a jobb alsó sarokban. Aki hallgatja Spotify-on, az nem látja, aki nézi, az látja. Egyébként igen, itt egy filter kávé éppen fogy el. És a műsoraimnak az a jellegzetessége, hogy így szeretek pattogni a témák között, és nem teljesen így klasszikus módon felépíteni a beszélgetést. Úgyhogy kezdtünk egy picit kávéval, amiről nyilván sokat szeretnék beszélgetni, de kapta egy hatalmas nagy fülest. Nem így, hanem információ szinten rólad.
Igen, szeretem a zsiráfokat, abszolút.
Hatalmas gamer vagy.
Hát mondjuk úgy, hogy elég régóta nagyon. Időről időre előjön ez az életemben valóban. Most már nyilván egy kicsit kevesebbet, de hát ilyenkor azért az intenzitás azért az, ha rövid időre is, de mindig visszajön, amikor olyan egy ilyen hullám.
Na és akkor mivel játszol?
Mivel nem.
Hát most komolyan.
Jelen pillanatban? Uh-huh. Most a drága barátaink, így hát a közös ismerősünk is visszacsábított ebbe a készülő kieges World of Warcraft-ba, amit már még Vanilla idejébe kezdtem el. És
ja, hát, te bobos voltál?
Hát nekem Commodore 64-en kezdődött a pályafutásom, ezt azért tisztázunk nagyon-nagyon régen. Aztán ugye nyilván a 386-os, 486-os időszakot is végiggyűrtem, és ugye ez igazából úgy mondanám, hogy a teljes bekockulás, az nekem ilyen középiskolában volt, és akkor a Lang klubba, ahol gyakorlatilag az összes zsebpénzemet és az ebédpénzemet és minden egyéb dolgot sikerült eltapsolni, akkor ugye az 5.1-es bétája a Counter-Strike-nak volt a terítéken éppen, tehát hogy
gyakorlatilag... 1.5? Nem? 5.1-et mondtál?
Béta.
5.1 béta, ilyen is volt?
Ahogy.
Hoppá, jó. Igen?
Igen. Aztán lehet, hogy én emlékszem, de én így emlékszem. Megszépülnek az emlékek. És ugye hát ugye ezt végigkísérte aztán természetesen, tehát ez a mai napig is. Van ugye hát a WoW az nyilván ilyen on-off, tehát mondjuk úgy, hogy a BC óta inkább ilyen kiegenként mindig egy-két hónap, és akkor...
Hát az pont annyi. Hát. Viszont hát rengeteg ember visszajön, most volt egy nagy fellázadás, ugye, mert hogy Activision Blizzard, most ugyanaz a cég egy jó ideje, és hát van az Activision rész a Call of Duty-sok, meg van a Blizzard rész a WoW-osok, meg mindenki más, és most, hogy kijött egy ilyen pre-patch, visszajött az a sok százezer, vagy nem tudom, millió WoW-os, és megálltak a szerverek, és a kodosok nagyon szomorúak voltak.
Hát, amikor a fölött azért nem fogom sírva fakadni. Ha valamit van, akkor azt annyira nem. De hát itt azért egy elég széles spektrumon mozgok ettől függetlenül, tehát hogy itt a Apex-től elkezdve ezelőtt még talán egy rengeteg időt a Satisfactory-ből is vidáman elépítgettem, tehát hogy azért...
Hát de az basszus az ugyanaz, mint amit itt csinálsz, tehát az egy munka, az nem is játék.
Hát egy picit komplexebb, de valószínűleg azért tűnik az komplexebbnek, mert itt minden magától értetődő, egy picit ott azért kicsit rájönni, hogy hogyan lehet optimizálni a termelést, az lehet, hogy nekem nem áll annyira közel magamhoz, de tehát mondom, ez, nekem egy elsősorban ez nyilván egy kikapcsolódás most már, tehát ugye nem ez de még régen még ugye Earthquake-re jártam.
Igen? Wow!
Akkor még szép nagy monitorok voltak.
Igen, de hogy... Így gondolkoztál azon, hogy akár esetleg kompetitíven játszál, vagy?
Na, akkor szerintem ez még egyáltalán nem volt.
Vagy nem?
Hát az e-sport az szerintem annak még nyoma sem volt Magyarországon olyan szinten, hogy abban az akkor még egyetemre jártam mellette, tehát hogy itt azért itt az nem egy ilyen valósult, csak haverokkal tényleg így elmentünk egy-két ilyen LAN-bajnokságra, még hát ez a régi szép időkben.
Te figyelj, ezt folyamatosan mondod, ezt megállás nélkül a koroddal poénkodsz azóta, hogy megérkeztem. Tehát még ment a képzés, és már arról volt szó, hogy úristen, és hogy a régi szép idők, és az ős idők, itt ül velem szemben ezt egy jól fésült, jól vasalt, mosolygós fiatalember.
Most ez az életkoromra irányul?
Igen. Nem bókolni jöttem. Meg tudom, hogy családod
38,
van.
38 leszek idén.
Na, hát is az már öreg?
Dehogy is.
Na.
Hát... Nem releváns. Egyedül mindenki tudjuk, hogy egy életkor számít csak, tehát hogy ez... Addig még van 4 évem.
Jó. Mi akartál lenni, amikor nagy leszel? De még nagy. Nem tudtad. Nagy?
Elsősorban nagy. Orvos. Egyébként ez volt az alapvető cél. Ez aztán viszonylag gyorsan csirájába el lett folytva, mert kiderült, hogy... nagyjából egy tűlátványától is el tudok állulni, hogyha erről van szó, a vér az meg. Különösen, tehát, hogy egy kicsit ilyen kákabérű vagyok ebben a szempontból, tehát ezt nyilván erről azért nagyjából le kellett tenni, hogy ez lesz.
De van orvos a családban?
Nincs.
Ez honnan jött?
Fogalmam nincs.
Nézted a vészhelyzetet és...
Nem mondanám, hogy ez egy ilyen igazi drive volt, aha, hanem ez csak akkor haladjunk ebbe az irányba, az akkor egy... Hát ezt tudod, miért belugrasz a kaktuszba.
Tudom, jó ötletnek. Én közgazdasági programozó matematikus szakon kezdtem, szóval.
Teljesen, te is akkor abszolút.
Olyan a fejem, azt hittem, azt mondod.
Nem tennék ilyet.
Szóval, oké. Orvos, de rájöttél, hogy nem. Mi volt a második ötlet?
Ebbe igazából belesodort, ez már a kávé volt.
Az már rögtön?
Hát
de jó, de nincs olyan szak az egyetemen, tudod, hogy jöttem kávészakra.
Hát nem csak ott, elég sok hely nincs. Nekünk ugye a család révén ugye ez benne volt a pakliba, ugye édesapám kezdett el még a kávégépekkel foglalkozni nagyon-nagyon régen. Ez a 89-et jelöli, gyakorlatilag amint lehetett. És hát én nagyjából 12 éves voltam, amikor az első sotokat húztam a kávégépen egy sörösre kezen állva.
Komolyan mondom, álmom. Tehát, hogy nekem az volt mindig...
Lehet, hogy lecsúsztál róla, arra, hogy 12 évesen sotot húz, de... Ki tudja. Te is jól tartod magad.
Igen, de az, hogy tudod, hogy elkészítheted, megihatod ott a felnőttekkel, hogy az mennyire menőnek
számított.
Ja,
én utáltam.
Ja, te nem?
Ja, semmi, esélytelen volt. Hát,
micsoda valdomás, mindenki ezt a részt fogja majd kivágni ebből az adásba.
De benne van a múlt idő szerintem, azért viszonylag biztonságban lehetek. Hát, hogy most utána számolunk, akkor most 94-ről beszélgetünk, ha jól sejtem, jó, nagyjából egészében. Hát akkor a specialty kávénak nagyjából nyoma se volt. Idehaza.
Hát akkor volt, azt tudod, hogy áfész, és a kijáratnál ott volt a nagy daráló, tehát nem is örülő, Julius meg. Igen, és akkor vitted a kilóst, ott ledaráltad, vitted haza.
Így van, és hát ugye akkor még ugye olyan kávékról beszélgettünk, ami hát mondjuk úgy, hogy gyümölcsös jellegét, vagy bármi ilyesmit azért nem nagyon...
Hát vagy kávé jellegét.
Felfedezni. Hát, nem mondanám, mert tehát ez is egy evolúciós folyamat. Tehát én azért nem temetném ilyen szempontból olyan annyira ezt a dolgot, vagy nem átkoznám, mert ez is szükséges ahhoz, hogy eljussunk oda, ahol ma vagyunk. Tehát, hogy nem lennénk sehol elnélkül a alapok nélkül manapság a specialty kultúrában se, hogyha ez a commercial rész. És ugye nem is lehet hibáztatni semkit, hiszen régebben, főleg ebben az időszakban még az, hogy szélesebb körben hozzáférhető legyen magas minőségű alapanyag, ezt konzisztensen meg tudjuk pörkölni, konzisztensen el tudjuk készíteni egy espresso gépen, és legyen ez a know-how, hogy ezt össze is fogjuk, ennek nyoma se volt, tehát hogy miért is lett volna. Akkor az volt az innováció, hogy egyik gőzkar helyére a gépen be lehetett rakni egy ilyen tejhabosítót, aminek belógatjuk a tejbe, és akkor tejhabot csinálunk. Tehát, hogy ezért ez nagyon-nagyon más világ volt, és nem lehet azt mondani, hogy akkor az volt a csúcs. Tehát ez egy evolúciós folyamat. És hát nyilván az ezzel belejárója volt az, hogy ennek az ízvilágnak azért mondjuk 12 évesen az ember, hogy mondjam, nem jön annyira izgalomba, amikor egy ilyen viszonylag sötét pörkölésű, vagy hát inkább szénné égetett gépen is kérdésesen elkészülő terméket, ugye először a szájba nézve. Egyébként hozzáteszem, ez egy valid, vagy egy értelemmel bíró gondolat, amikor arra gondolunk, hogy most szeretnénk valami újat megmutatni, hiszen a legtöbb kávéfogyasztó még mindig ezen szocializálódott.
Ezt hiszek, igen, és nekem van ez a, lehet, hogy nagyon helytelen, de tudod, ez a fajta meglátásom, tapasztalatom, hogy itthon azért iszta mindenki rengeteg cukorral és tejjel, hogy ezt az ízt elnyomja. És akkor megvan az illúziója annak, hogy kávét iszom, csak nem teljes kávét, hanem egy kis kávés tejet cukorral, mert hogy amúgy igen, szénné van égetve.
Pohárt ezt szerezünk, igazából nem az a funkciója, ami van. Az, hogy effektíve tudnánk ízbeli mélységeket és variációkat meg bemutatni a kávéval, ez azért nem egy olyan régi keretű dolog. Tehát,
ez nem, csak én azért vagyok bajban, amikor kávéról beszélgettek ismerősökkel, akik nem annyira kávéfanok, mert tudod, rögtön jönnek azzal, hogy ez csak egy humbuk, meg hagyjuk már, nincsenek akkor a tudománya, meg most kávé, és egészen addig nyilván nem tudják, hogy miről beszélsz, amíg eléjük nem tudod tenni. És most már ugye egyre több helyen ki lehet kérni a finom espresszót és a specialty kávét, de te hogy találkoztál ezzel? Mert ugye te is még ezzel a Julius Mayer-es felhozatallal találkoztál fiatalkorban.
Sőt, rengeteg, akkor még ugye vendéglátásban is dolgoztam, mint barista. Hát itt azért 2004-ről beszélgetünk, tehát azért mondjuk, amikor így effektíve ennek nekiálltuk, tehát azért 2004-ben nem tudok róla, hogy rengetegen lettek volna, akik effektíve, dedikáltan, mint barista dolgoznak, tehát hogy akiknek az a feladat, hogy kávét készítsenek ugye a pultba. És hát azért ez egy hosszabb út volt ilyen szempontból. Egyébként az áttörés életemben először talán amikor egy ilyen világos pörkölésű fajta kávét megkóstoltam, az 2006 lehetett. Igen, mondjuk pont, egészen pontosan 2006 volt, ugye ez volt a Berni világbajnokság.
Wow.
És hát ott azért egy eléggé más történetet tapasztalt meg az ember. Tehát, hogy ott akkor így az Uramisten, ez ilyen van, meg hogyan, meg miért. És hát ugye nyilván azért ez elindított aztán egy folyamatot, tehát meg egy keresést, meg egy olyan dolgot, ezt ugye most már az ennek 14 éve, úgyhogy azóta egy pár liter kávére folyt a Dunán.
Jó, hogy felhoztad ezt a példát, pont erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy annak idején akkor igazából el kellett menni ehhez külföldre, mint olyan sok minden máshoz, de ezzel a példával igazából hát megmagyaráztad. Ott mennyire volt az már alap, vagy az még Az is egy ilyen kis nízs dolog volt, hogy ott barista világbajnokság?
Nem, hát nyilván ott is inkább tehát a nízs jött el ezekre a dolgokra, tehát rengetegen voltak, mint ahogy én is, hogy egy nagy pörkölőnek az általános keverékével álltam neki világbajnokságon versenyezni, tehát ez szürreális volt. Így visszagondolva alapvetően, de félreütés nehézség, tehát akkor is voltak már idehaza kávépörkölők, akik már nekiálltak ugye ennek az egész dolognak, tehát és kiváló szakemberek, akik nekiálltak ennek csinálni, de hogy maga az, hogy effektet, amit ma specialty coffee-nak definiálunk, annak még azért elég távoli nyomát lehetett ugye idehaza felfedezni ilyen szempontból, és hát ugye ez megint csak ezek fontos állomása és lépési annak ugye annak a mondtam, evolúciónak, ahol akár lokálisan, vagy akár globálisan részét képezzük. Uh-huh.
Na, és akkor specialty kávé, találkozol vele, tetszik, ízlik, ezt be kell hozni. Hogy indult ez az egész, hogy akkor először szerzünk, és kereskedünk, és eladunk, vagy rögtön arra gondoltál, hogy én meg fogom csinálni a sajátomat?
Ez azért egy kiváló kérdés, nagyon köszönöm.
Jó, igen.
Nem, ugye ez nálam úgy zajlott, hogy nekem volt egy ilyen 3,5 évem egy külföldön, amikor hát Közel-Keleten voltam, egy nagy kávéscégnek, ugye Dahmernek voltam a Horeca igazgatói regionálisan, és ugye itt ugye változatlanul tovább ment, ugye itt már nem versenyeztem, itt ugye akkor volt abban az évben az első helyi bajnokság, ahol ugye már zsűriként vettem részt effektíve, illetve aztán elkezdtem helyi kollégákat coacholni. És itt hozott össze a sors egy nagyon kedves, mai napig kedves barátom, egy új-zélandi úriemberrel, aki egy helyi pörkölőnek volt a képviselő, és mondta, hogy figyelj, legyen egy deal. Tényleg nagyon jóba lettünk, hogy én készítsem fel a bajnokságra, és akkor ő meg akkor ugye nyilván a pörkölés mélyére elkezd engem lenni, mert ő meg nyilván a pörkölés oldaláról volt ebben benne, nekem meg ugye kézenfekvő volt akkor még természetesen ugye ez a versenyzés meg a barista kérdéskör. Hát ezt úgy sikerült aztán megnyerni, hogy így a nagyjából 200 pontot vert a második helyzetre, aki szintén a saját kávéjával indult, egy másik srác. És akkor állt össze egyébként ez a kép bennem, hogy amikor ugye megfogalmazódott, hogy akkor hazaköltözünk, és akkor effektíve elkezdjük ezt a dolgot, hogy ahhoz, tehát gyakorlatilag a disztillációja lett a 42 mindannak, ami addig történt a kávés világban velem. Tehát ugye a édesapám révén ugye a kávégépek, meg a technológiai oldal, a kávézók révén, ahol dolgoztunk, ugye maga a vendéglátás része, utána a nagy üzleti része, tehát mindennek az üzleti része ennél a nagy körtőren keresztül. Also, yes. Vagy akár ugye ugyanígy ugye maga a versenyzés, ami egy megint teljesen más aspektus, és ebből állt össze az, hogy kvázi ilyen reverse engineering-gel fejembe megjelent az, hogy én, tehát hogyha, ugye két oldal van ennek, szerintem. Az egyik az, hogy ha én szeretnék egy tökéletes csésze kávét összehozni, akkor megnézem, hogy mi kell ehhez, és akkor minden mást ennek rendelünk alá. És ebből a gondolatból, ugye ez a másik oldala jutottam oda, hogy az egyedül racionális és kézenfekvő dolog, amit tehetek ebben az esetben, az semmi más, mint fogom magam, és azt mondom, hogy akkor az egész láncolatnak arra helyére helyezem el magam, ahol mindenre van a legnagyobb ráhatásod. Ez nem azt jelenti, és ezt mai napig nem győzöm eleget hangsúlyozni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy én, mint pörkölő, az ég egyet világon semmit nem teszek hozzá a kávéhoz. Tehát amit én csinálok, az állapot megőrzés. Nem szeretném magamat úgy soha feltüntetni, és ugye rengeteg példát föl lehetne hozni az ellenkezőjére, hogy most ez rajtam múlik, nem. Nekem van egy adott alapanyag, amiből dolgozom, és ezt megpróbálom nem elrontani az egész folyamat alatt. Az előnyöm, mint a pörkölő, és ebben a láncolatban betöltött szerepem, az, hogy én dönthetem el, hogy melyik alapanyagot vásárolom meg, ezt aztán hogy nem rontom el, és utána ezt milyen feltételek és milyen kondíciókkal bocsájtom úgymond a piacnak a rendelkezésére.
Itt most a feltétel alatt lehet azt is érteni, hallottam ilyen sztorikat, hogy van olyan kávépörkölő, aki csak úgy adja oda a kávéját, úgy forgalmazza adott helyekre, vagy adott barisztáknak, hogyha előtte a bariszta idézőjelesen megtanulja úgy elkészíteni a kávét, ahogy azt a pörkölő javasolja, mutatja. Ez is benne van?
Hát hogyne, ez is egy része. Az is egy része, hogy csak az általunk meghatározott technológiai keretek között vagyunk halandók, úgymond idézőjelben együttműködni valakivel.
Tehát akkor mondjuk meghatározod a gépnek a márkáját, vagy az, hogy minimum hány bárt tudjon? Vagy...
A márkáját.
Márkáját az elég? Mm-hmm.
Az elég, ez a gyártó, akikkel mi együtt dolgozunk, és az első naptól fogva együtt dolgozunk, ez minden egyes terméke alkalmas arra, hogy ezzel együtt éljünk. Itt időközben, tehát szeretném hozzátenni, hogy az elején ez nem volt ennyire magától értetődő és világos számomra, se csak volt a fejemben egy elképzelés, hogy mit szeretnék megvalósítani, az álom ebben az egész történetben. És utána maga a keretrendszer ez idővel alakult ki hozzá, és az, hogy volt egy elképzelés a fejemben, hogy mit szeretnék megvalósítani, ez igazából aztán bevonzotta azokat a nagyon jó barátainkat, partnerinket és vevőkört, aki ugyanezt ezt a néha kicsit őrült, de egyértelműen elvetemült szemléletet ugyanúgy magukévá tudják tenni, és innentől kezdve én legalábbis úgy gondolom, hogy ők se kvázi feltételként élték meg ezt a fajta együttműködést, hanem egy olyan motivációt láttak benne, hogy uram is, tehát nekünk ez kell.
Ez a gyakoribb egyébként?
Hát mi csak így dolgozunk együtt mindenki.
Nem úgy értve, hogy a ti oldalatokról, hanem amikor valaki érdeklődik nálatok, és így elmondod, hogy rendben, beszéljünk az együttműködésről, ez itt a kritérium, hogy hogyan fogadják ezt. Azt mondják, hogy oké, rendben.
Ez változó.
Változó. Mert viszonylag új terület, tényleg így specialty kávé.
Hát ugye 8 évvel ezelőtt álltunk ennek neki effektíven, amikor hozzá költöztem. Hát az túlnyomó része az volt, hogy mondjuk ilyen mondjuk olyan...
Mint egy UFO, úgy néztek
rá? Nagyjából. Tehát most azért ne felejtsük el, hogy mondjuk 8 évvel ezelőtt teljesen máshogy nézett ki a kávéspiac. Az, hogy egy kávés cég, tehát hogy egy kávés együttműködés egy vendéglátóhelye, az úgy nézett ki, hogy akkor oda ment egy kávéscég, attól el lett várva, hogy ilyen gépet, ilyen őrlőt, ennyi csészét, ennyi pénzt tegyen le az asztal, és akkor vásárolnak tőle kávét. Én meg ugye úgy álltam ehhez, hogy én igazából ahhoz, hogyha mondjuk az egyik, ha nem a legdrágább kávét szeretnénk megvásárolni a piacon, akkor az meg kéne venni az egyik legdrágább gépet, ki kell fizetni az embereknek az oktatását, és akkor... Akkor látom én is azt az elkötelezettséget a minőség irányába, amire azt mondom, hogy utána viszont a szívem lelkemet beleteszem, és after sales és minden szempontból belállunk. De ez egy tök, tehát hogy teljesen más, hogy ültem én ebben alóban. És ugye nyilván ez az elején, tehát mai napig tényleg senkit nem kerestünk meg soha. Senki ez nem tudom, hogy figyelj, vedd már a kávémat, vagy ez van. Nem, tehát én hiszek abban, hogy mindenkinek belülről kell megszületnie ez a vágy, vagy ez az ötlet, hogy igen, én szeretnék 42-ben együtt foglalkozni, vagy szeretem a kávét. Rengetegen jöttek tényleg úgy a kezdetén is oda, hogy figyelj, rohadt jó, ittam a kávétokat ezen a helyen, iszonyatosan én is ezt szeretném. És akkor leültünk elkezdeni beszélni, hogy jó, hát ennek ez is ez a feltétele, az, hogy ez megvalósul, nem azért, mert én nekem ez a fejlődésem, hanem az az élmény, amit te ott kaptál, az erre van szükség. Nyilván rengetegen azt mondták, hogy ezt nem. Volt, aki a célegyenesben. Tehát volt olyan, aki meg volt minden beruházás, megállapodtunk majdnem mindenbe, és aztán kiderült az utolsó pillanatban, és ez is egy érdekes történet, amikor kiderült, hogy túl olcsón akarja adni a kávét. Mert neki mindegy van.
Hát pedig nekem nem mindegy. Nem csak a te szempontodból, hanem azért szerintem éreztetni kell, hogy az ember mást fogyaszt. Mert hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy nyilván lehet kapni kávét 90 forintért műanyag ilyen egy decisben, meg automatából, itt ahogy jöttem be, láttam is az automatát. Rögtem magamban, hogy minden reggel eljöttök mellette, milyen jó lehet.
Hát mi töltjük azt is.
Ja, igen. De hogy a másik, amit észrevettem, és most vagy megerősítesz benne, mint piaci szereplő, vagy ellentmondasz, de azt veszem észre, hogy szerencsére egyre több nem kávézó, hanem mondjuk vendéglátóhely, mondjuk egy-egy jobb étterem, vagy egy nívósabb reggelizőhely is már úgy érzi, hogy igen, kell, hogy kávéban is adjak minőségi, mert nem lehet az, hogy én szépen kiviszek egy tányért a vendégemnek, majd utána megiszik egy majdnem granulátumos kávéval ekvivalens minőségű akármit, és ugye azzal távozik, hogy kaja jó volt, hú de jó volt, de utána hú de felejthető volt a kávé, mert valószínűleg az lesz az erősebb benne, hogy de rossz kávét ittunk.
Hát ugye ez egy alapvetés szintén az egészben, hogy most az éttermek esetében főleg ez egy sarokpont, hogy általában kávéval desszerte zárja le az ember az étkezést, tehát hogy miért van ez. Ez ugye egy szállodák esetében szintén egy egy fontos pont, hogy ugye a reggelisztető kávét is meg lehet csinálni normálisan.
Ja, nem abból a gépből kinyomni?
Hát, hogy nem fagyasztott szárított, vagy fagyasztott kávét.
Azt mit jelent?
Hát, instant kávéból készült.
Ja, hogy így? Ja,
de van, ami ugye effektíve ilyen hűtött, fagyasztott folyadékból, aztán forró vízzel, vagy felmelegítve kerül oda.
Jaj, igen, jaj.
Hát amikor egy szállodának az all-inclusive cost calculation-t nézzük, akkor csodákra képesek az emberek, hogy minél olcsóbban ki lehessen hozni ezt az árat. De erre is ugye mind van válasz. Tehát egy kedvenc ilyen ponton például az volt, hogy legtöbb esetben nyilván magamból indulok ki, de azért szerintem vannak így egy páran, amikor a reggelihez lemegy az ember egy szállodában, akkor mire végignézi, hogy mi minden van ott, akkor ezt mégiscsak egy csésze kávéval a kezébe teszi meg. És hogyha ez jó az a kávé, akkor fog egyet inni belőle, uh-huh. És hogyha valaki azzal kezdi napot, hogy benne van a pocakban mondjuk 3-4 deci meleg kávé, arra nagyon sok mindent nem fog enni. Úgyhogy a food cost az abban a pillanatban azért ott már azért lehet fogni a dolgon. Teljes egészében természetesen így se, nem állja meg az abszolút a helyét, mert az már ugye elkészítve, tehát hogy ott van, de hát attól függetlenül nagyon jó hangzik. Uh-huh. De hogy az egészben, ugye ez egy, tehát mondom, ez egy változó, mai napig változó dolog, nagyon-nagyon az elején vagyunk.
8 év után az elején vagy még? Ahogy? Vagy a szakma van az elején?
Nem, tehát ugye
unblock
a szakma van az
mint
elején.
Mint vendéglátás.
Mindenki az elején vagyok. Én aztán végképp, tehát nekem már csak egy ilyen 40 év, mire egy rendes kávét tudok csinálni, de hogy nem, tehát hogy ezt kell megérteni, hogy nagyon sokan, tehát ugye rengetegszer hallgatom ezt, és nagyon sokszor találkozunk vele, hogy szerintem egy tök normális folyamaton egy ilyen evolúciós, mindig ezt a szóra kanyarodunk vissza, de inkább egy változó piacnak, hogy nagyon sokan szaladnak be, a jó specialty, hanem az savanyú. És igazuk van.
De várjál, nem, azt mondják, hogy keserű, mert hogy nem szokták tudni, hogy savanyú vagy keserű.
Az se, de a legtöbb esetben, hogy ez savanyú, hogy ez nem jó. És akkor erre, és hogy ez így szól, úgy szól. És igazuk van. Tehát, hogy én is látom azt, hogy nagyon sok esetben, főleg azok, abban az esetekben, hogyha fölismer, valaki találkozik a sok-sok keserű után életében össze, belekosta egy gyümölcsös kávé, és azt mondja, hogy atyúristen, hát ez ilyen is tud lenni. És megvan benne az a elhatározás, hogy jó, akkor ezt csinálom, ezt minél többnek meg akarom mutatni, akkor könnyen esik át a ló túloldalára. És valóban rengeteg olyan hely van, és rengeteg olyan szituáció, ahol a vendég bemegy gyanútlanul, mert nagyon jókat hallott a helyről, meg nagyon jó, és kezében nyomnak egy meleg limonádét, mert átestünk a ló túloldalára. És ezzel sincs baj. Tehát azt mondom, hogy nyilván nagyon, nagyon, tehát nem feltétlenül a legjobb marketing, úgymond a specialty kávénak, de ez egy természetes folyamat szerintem. Ugye annak köszönhetően, hogy tényleg azt gondolom, hogy azért relatíve korán sikerült találkoznom ezzel a fogalommal, hogy világosabb pörkölt kávé, magas minőségű világosan pörkölt kávé, és ennek az ízvilágával. Ezért mire elkezdtem egyáltalán azzal foglalkozni, hogy ide-haza csináljak valamit, addigra már világosan állt a fejembe, hogy melyik az ízvilág, amit én szeretnék ebben megvalósítani, ami ugyancsak az egyensúly. Uh-huh.
Azon gondolkozom most, így, hogy erről beszélgetünk, hogy mennyire lehet párhuzamot vonni mondjuk a kézműves sör meg a specialty kávé között, mert nem tudom, hogy mit fogyasztanak Magyarországon többet, sört vagy kávét, nem merek tippelni, de hogy
pálinkát.
Ugye, pálinkát, igen, de hogy ha belegondolok, akkor ugye a kézműves söröknél már egy tényleg akkora boom van, és egy csomó szórakozó helyen lehet kapni, hogy az már elfogadott dolog. És nem azt mondja az ember, hogy ó, miért kerül 8,90-ben a 0,33-as, hanem azt mondja, hogy ú, azt tudom, ez a főzde, hú, de finom ez, stb. Csak kávénál, mintha még nem tartanánk ott.
Szerintem ez is egy természetes folyamat, hogy ugye mindent, hogy a gasztronómia, a szofisztikáltság ugye egy újabb-újabb lépcsőkre lép föl, úgy, ahogy elindul egy forradalom a bor, egy pálinka, vagy párlatok esetében, meg lehet nézni, hogy mi történik most a gineknél esetleg Magyarországon, és hogy mondjuk milyen nemzetközi díjakat tudnak a hazai ginkovácsok ugye elérni, mennyire elképesztő magaslatokba tudunk ebben is ugye megmutatkozni. Úgy mindenhez ez el fog jutni, hogy a sört is ugye hatalmába kerítette. A kávé esetében nekem hasonló volt a maga motiváció. Tehát ugye egy nagyon fontos alaptétel volt nekem mindig is, hogy sokan kérdezik, hogy most külföldre, hogy milyen vevőnk, mondom, nem. Tehát sok megkeresésünk van külföldről, igen. Mindenkinek azt mondom, hogy jó, átmenetileg vendégkávénak örömmel küldök, de nekem pont az volt az alapvetés, amikor ezt nekiálltam, hogy megmutassuk, hogy Magyarországon is tudunk olyan kávét csinálni, amit már külföldön egy pár éve beleszaladtunk, de itt mondjuk van egy after sales hozzá, tehát hogyha most én elkezdenék külföldön stabilan kiszolgálni kávézókat, akkor ezzel mennék egyfelől szembe. Másfelől pedig ugye, ami nagyon fontos, és ez az, ami talán a leginkább motivált ebben az egészben, hogy én hiszek abban, hogy nekünk itt Magyarországon van egy olyan jó kifonultságunk, és ízérzékelésünk, és kreativitásunk egy pici huncutsággal, hogy tudunk alkotni egy olyan, és megtalálni saját kávés specialty identitásunkat, ami aztán mások akarnak majd rólunk másolni. De ez egy hosszabb folyamat. Én nekem ugye ez egy nagyon fontos szempont volt, és csak azzal szeretném lekerekíteni, mert bocsánat, hogy hosszan nyúlnak a válaszok, ez ahogy telik az idő, és iszom a kávét, egyre hosszabb ez. Viszont a kávéban nem hiszem, hogy annyira gyorsan meg fog történni. Ennél egy sokkal hétköznapi luxus cikk, egy sokkal másabb funkciót tud betölteni, mint ezek az önként említett egyéb termékek. Egészen egyszerűen az, hogy annyira szerves része a magyar kultúrának maga a kávézás is, a különböző formái, a régi kávéházak és minden egyéb, hogy egyrészt nem fog tudni ez úgymond egyik napról a másikra történni, másrészt pedig, hogy mondjak egy másik példát, amivel szintén, és csak hogy tovább húzzam ezt a választ, most már nézzük, hogy meddig megyünk el, de hogy egy másik példát, amivel szintén belefutunk, tehát amikor elmondod az embereknek azt, hogy a kávéban ugyanúgy van szüret, ugyanúgy van évjárat, és ugyanúgy van a fajta jelleg, akkor ilyen hatalmas tájéni szemekkel néznek rá, de hát, hogy miért van ilyen, hát, hogy nyilvánvalóan azért, mert hát ez is egy növény, és ez egy élő dolog.
Elég csak a kávécsártot megnézni az ízjegyekkel.
Így van, de még eddig se jutunk el, de hogy csak annyi, hogy nincs két ugyanolyan szüret. És amíg mondjuk egy bor esetében ez már egy tök magától értető dolog, amikor azt mondjuk, hogy egy merlót tudunk minden előnyével és hátrányával szeretni, és meginni, és nem mindig csak küvéket nyakalunk, addig egy kávé esetében igenis elvárjuk, hogyha bemegyek reggel egy kávézóba, a kedvenc helyemre, hogy ez mindig legyen jó. Nagyon pici szerintem az nis, akinek le lehet úgymond nyomni a torkán, hogy hát ez most így sikerült.
Te nem tudom, gondolatolvasó vagy, mert hogy pont ide akartam... Igen, pont ide akarok kiukadni, de még mielőtt fölteszem a kérdést, én szeretnék elnézést kérni Máté nevében, mert egy beszélgetés műsorban sokat beszél. Szerintem nagyon szomorú a nézők, hogy...
Igen, elkeserítő. Nem, próbálok csak kivenni
téged kell hallgatni.
Szót a szádból.
Ilyen mennyiségben. Pont erre akartam rátérni. Ez egy növény. Évjáratok, termőhelyek, időjárás, itt aztán minden van, minden, ami befolyásol, és hogy van a te válladon egy olyan idézőjelesen teher, hogy igen, beszerzed az alapanyagot, mondtad, hogy azon dolgozol, szerintem nagyon jó fej a megfogalmazás, hogy ne roncsd el, de hogy hát itt nincs két ugyanolyan pörkölés soha.
Ode.
Van.
Hát ez a legszebb dolga az egésznek, ugye ezért hozzuk létre ugye a pörkölési profilokat, amiket utána meg kell ismételni, hogy mindig ugyanaz legyen. Tehát én nem győzöm eleget hangsúlyozni számomra, ez megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, a konzisztencia. Itt ugye több különböző szintű konzisztenciára tudunk beszélni, és így épül föl valahol. Ez is egy érdekes dolog, mert egyébként, amit most készülök elmondani, megpróbálom összefoglalni nagyon röviden, ez egyébként körülbelül egy-két hónapja fogalmazódott így meg bennem. Tehát, hogy úgy épül fel maga az egész kávés dolog, hogy különböző időintervallumokra néző konzisztenciákat próbálunk megvalósítani. Tehát, hogy például azt mondjuk, hogy ha mondjuk a éveken átívelő konzisztenciáról beszélünk, akkor ugye a házblendnek az összehozása, ami mondjuk az én feladatom, hogy mondjuk egy adott vevőnek a saját keverékét állítjuk össze, hogy nekem az én feladatom, hogy évről évre megtalálni azokat a kávékat, amik elfogytak, a helyére megtalálni egy másik, akár egy másik ültetvényről, és beleilleszteni ugyanazt az ízprofilt, hogy aztán éveken át annak az adott keveréknek ugyanaz legyen az íze. Utána beszélünk egy kicsit rövid távú konzisztenciáról, ami már ugye a barisztának a know-hája, hogy a tudása, tehát hogy mindig ugyanúgy készítse el azokat a kávékat. Tehát, hogy azt a beállításokat, ahogy öregszik a kávé, hogy kinyitotta az acskót, a nap vége fele már máshogy állunk, adott esetben hátmény másik napra, akkor már utána tudjon menni. mert még mindig egy élő dologról beszélünk. Tehát, hogy ez már egy kicsit szűkebb határidő konzisztencia, de hogy ezen belül is, ez az intervallumon is mindig ugyanazok legyenek. És utána a legrövidebb, tehát amikor a shotról shotra, vagy akár az egy presszón, egy kávén belüli konzisztencióról beszélünk, amik már a technológia ilyen szempontból, hogy ez a gép alkalmas legyen arra, hogy mindig ugyanolyan nyomáson, ugyanolyan hőmérsékleten dolgozzon. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal komplexebb dolog. Nekem ugye itt, amint említetted, itt én bele a szerepem, hogy azokat a kávékat, amikor bejön hozzánk egy tétel, tehát ez is úgy néz ki, hogy mondjuk egy adott ország termőteréről a minták megérkeznek, 15 zacskó kicsi kávé, azt ugye mint mintapörkülön ugye mi megpörköljük, ez aztán feje lefelé az asztalra kerül, elkezdünk kóstolgatni, és amelyik amire nekünk van szükségünk, azt választjuk ki. Ezt azért akadtam meg itt egy pillanatra, mert ez nem ritkán előfordul, hogy nem biztos, hogy azon az asztalon, vagy abból a születből az, ami nekem a legjobban ízlik. Aha. Ez is egy nehéz folyamat ilyen szempontból, hogy tehát azt észbe tartani, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy azokban a keverékekben az adott kávé megtalálja a helyét, az nem feltétlenül az, ami nekem éppen a személyes preferenciám azon az asztalon. És utána ezt megfordítva derül ki, hogy egyébként ez a kávé, ez honnan jött, mit csinál, melyik farmról, és hát kerül annyiba, hogy el kell adnom az egyik vesémet, hogy egyébként beférjem.
Ez évente hányszor van? Nem a veséeladás, hanem fogalmam sincs arról, hogy terem a kávé, és hogy hányszor van szüret, hogy hányszor kell megcsinálni ezt a folyamatot.
Ez egyszerűen zacskókba terem fán, és csak
ja, meg kell. Ja, és leveszem.
Igen. Nem.
Ilyen a hangulat egyébként, ha jól tudom, szokott ilyen nyílt napotok lenni, ugye? Amikor a...
Nem, tavadok, ide ne jön senki.
Ide ne jön senki.
Nem, nyílt nap?
Hát olyan, hogy lehet itt néha kávét vásárolni.
Ja, ez így ilyen van, igen, egyébként.
Tehát, hogyha valakinek tetszik ez a stiló, és esetleg kíváncsi a 42 kávékra, akkor ez mikor van egyébként? Ez csak a reklám helyet, tudod.
Ja,
nem szponzorált tartalom, de gondoltam, azért beszúrhatnánk.
Igen, hát a időpontot veled kell majd egyeztetni, de egyébként nem, minden hétfőn és csütörtökön.
Hétfőn csütörtökön.
Igen, ez amikor ebbe a kicsit őrültebb világba, ami, ahol most is ülünk, itt betekintést lehet egyébként nyerni, ugye ez is egy ilyen nem régi fejlemény, ugyanis 8 év után most foglalkozunk először úgymond kiskereskedelemmel. Hosszú az zaklatás, és nagyon sok türelmes, köszönjük a türelmet, vásárlónk, aki kitartóan ostromolt minket, hogy most már tényleg szeretnének otthonra vásárolni.
Itt most... Szóval az eredeti kérdésem, hogy ez hányszor kell eljátszani, ezt a tesztet?
Hát ugye két főbb szüreti időszak van, ugye nyilván attól függően, hogy az északi vagy déli féltekén
vagy... gondoltam, igen.
Ja, kelet vagyunk, de hogy ugye ez az, ami meghatározza. Igazából itt is azért vannak eltolódások, tehát ugye azért attól függően, hogy most éppen mikor érnek be ezek a minták, melyik van éppen vizen és hogyan, tehát azért majdhogy nem, hát nem is, mondjuk egy ilyen évente mondjuk van egy olyan 2-3-4 hónap, ami főleg abba telik, hogy van. Ugye eleve ugye próbáljuk úgy összeszedni ezeket az origineket, vagy bocsánat, ezeket a termőterületeket, hogy ne tartsan, tehát ne ragadjon be, ne maradjon is sokáig velünk, tehát minél frissebb legyen, és úgy belőni az egy-egy fajtának a fogyását, hogy mondjuk azért maximum egy ilyen 3-4 év alatt kipörögjön.
A termőterület tulajdonosok egyébként, ők azért nem giga nagy vállalkozásokra kell gondolni, gondolom én, vagy igen?
Dehogy is.
Mert hogy ugye sokszor hallom azt a sztorit, hogy majd hogy így személyesen lehet ismerni, pont ahogy így mesélted az új-zélandi barátoddal is a példát, hogy azért a termő területek is megválogatják, hogy kinek adják, és hogy tényleg olyasmi a kapcsolat, hogy...
Ez nem biztos, hogy így ilyen formában igaz. A termőterületekük...
Szeretnék eladni azt, amiük van nyilván.
Neki teljesen mindegy, majd hogy nem. Itt az ár, tehát a kávé esetében még mindig a fenntarthatóságot az ár jelenti. Vagyis a mennyiség, hogy mennyit tudnak termelni. Annyira alacsony a kávénak az ára, ami szörnyű, hogy egyszerűen még nem tartunk ott, hogy most itt, tehát egy-két nagyon minimális szituációtól eltekintve, vagy ilyen nis szituációktól eltekintve, ahol vannak kísérleti tételek, ezek is, ez nagyon limitált például, nagyon drágán eladva, tehát ez nagyon minimális. Tehát a világ kávétermeléshez képest, még speciality is ilyen max 5-10%-ról beszélgetünk. Tehát ez a grade, vagy ez a minősítés. Minden egyéb kávé esetében elképesztő körülmények vannak, nagyon-nagyon szörnyűek, tehát simán benne van, hogy egy farmon akár 50 eurócentért dolgozik egy munkás naponta, uh-huh. akinek mondjuk egy hetet kell dolgozni, egy zsákot megtöltsön. Most ha belegondolunk, hogy egy zsák, mondjuk az 60 kiló kávé nagyjából, hogy abban mondjuk egy ilyen 15-20% között pörköstől függően az ugye eleve káló, tehát az már megy ki a kéményen. Megnézzük, hogy Hollandot, tehát mennyi kávé jönne abba, akkor is 3 napot kell dolgozni azon, hogy egy átlag budapesti kávézó egy csésze kávét megígyom. És azért ez nagyon nem vidám ilyen szempontból. Én itt láttam az egyik nagyon fontos szerepünket ebbe, nyilván kicsik vagyunk, viszont ez is látszik, hogy van visszahatás. Mire gondolok ebbe? Én úgy gondolom, hogy minden specialty és minden ilyen high-endet megcélzó pörkölőnek és kávéval foglalkozónak ez egy kutya kötelesség és egy alapvető dolognak kellene lennie, hogy csak és kizárólag etikusan szerzünk be kávét. Ez azt jelenti, hogy nyilván kiadjuk a tőzsdét ebbe, ahogy spekulációk vannak mennyinek, és a lehető legtöbbet visszaadva, vagy legtöbb pénzt ott hagyva a farmereknél szerezzük be a kávéinkat. És igen, lehet azt is csinálni, hogy fogok és commercial, tehát ugye ezt a alacsonyabb minősítésű kávét, minőségű kávét mondjuk pont egy nagyságrendel olcsóban megveszem, és aztán ezt prezentálom, mint specialty, csak ez, hogyha valaki egy minimális rálátása van annak, hogy hogy működik ez a láncolat, akkor szerintem ez egy alapvető lelkiismereti kérdésnek kell lenni. Uh-huh. Nyilván mi is próbálunk minden másra hozzájárulni ehhez, hogy működjön, tehát gondolok itt arra, hogy csinálunk mondjuk a táskákat, notebook táskákat, vagy ilyen tornazsákokat, ugye a zsákokból, amiből a kávék jönnek, amiket aztán értékesítve az egész bevételt, ezt küldjük vissza a farmokra, vagy a termőterületeken lévő alapítványokra. Ugyanígy a közös ismerősünk Aliznak a munkái is. Most erre a sorsa várnak, hogy van egy pár ilyen gyönyörű festménye, amit megcsináltam, amiből ilyen printek értékesítéséből is hasonló célok. Nyilván ez egy csepp a tengerbe, de az egy világosan látható folyamat, hogy az a trend, ami világszinten elindult, uh-huh. nem tudom, de hogy világszinten elindult, ez látható, hogy annak az üzletágnak, amiből kinőttünk mi, ugyanúgy ebből merít. Tehát amikor sorra jelennek meg a legalább már ország, de néha ültetvény szelektált limited edition kávék ugye a nagyobb pörkölőknél, az egy egyértelmű jele annak, hogy ezek a kicsi nis része tud akkora hatást gyakorolni arra az egész kávés világpiacra, amit aztán nagyok is átvesznek, és hogyha ez a beszerzésből is át csepereg, és nem az, hogy kipipáljuk a lelkiismeretünket, hogy vettünk Fairplay vagy Fairtrade történetet, aminek a nagy része még mindig nem a farmereknél landol, hanem csak, hogy eltartsuk azt a plecsnyit, akkor az egy tök jó dolog. Uh-huh.
Még a technikáról, technológiáról egy picit beszélsz. Fogalmam sincs, hogy hogy néz ki az, amikor megpörkölik.
Kirakjuk a napra és várunk.
Sokat kell várni, akkor gondolom, főleg télen.
Igen. És utána gyorsan húzzuk egyébként a betonon, hogy meleg legyen. De nem, ugye mi dobpörköléssel dolgozunk, ez azt jelenti, hogy van egy ilyen fantasztikus kis mozdony ott mögöttem, talán uh-huh. látszik a
képben. Az látszik egyébként, igen.
Akkor nem menjek sem erre?
Tök jó. Hibázom.
Ami hát ugye arról szól, hogy alulról melegítjük gázzal effektíve ezt a dobot, ez egy dupla falu dob, ennek tudjuk ugye a sebességét változtatni, a dobsebességét, illetve az elszívás mértékét, és meg a hozzáadott gáznak a mennyiségét, és akkor ebből áll össze effektíve az a profil, ami van, ugye nekünk ez össze van kötve természetesen egy úgynevezett data bridge-el, vagy a számítógépen mindent felhőbe tárolunk, tehát gyakorlatilag a több ezer úgymond charge kávé és adagkávét megcsináltunk az elmúlt évek folyamán, ez mind visszakövethető és meg tudjuk nézni. Ismét csak konzisztenciát, tehát össze tudjuk hasonlítani azt, hogy hát mit rontottunk el, uh-huh. vagy esetleg
és
mit csináltunk jól.
Időben mennyi? Mennyi ideig van a gépben a kávéban?
Ez ugye a pörkölési profiltól is függ, ami ugye attól függ, hogy mire szánjuk magát a kávét, tehát most filtert készítünk, vagy eszpresszót, van akik ugye omnirózba gondolkoznak, tehát hogy one size fits all. Ez is egyébként megállja a helyét, nem not judging, ez szerintem csak egy ilyen ízlés dolga.
Hát jó, oké, not judging, de most érted, hogy mennyi szabuhaboltba is ott is azt mondják neked, hogy one size fits all.
Értem, de jó, tehát lehet, hogy kicsit
sarkosan. Egy kicsit gurméskodhatunk itt szerintem. Nyilván hát, embere válogatja, kávébab válogatja.
Nagyon, rengeteg olyan pörkölőt tudok felsorolni, aki tényleg én félistenként tekintek rájuk, és azt mondom, hogy tényleg egy napon szeretnék csak fel annyit rálátással lenni az egész, amit ők csinálnak, és ők valaki ilyen bromnirósztot csinál, tehát, hogy nincs ezzel semmi baj ilyen szempontból, hanem ez inkább egy ilyen világnézetbeli kérdéskör.
Tólig idő, lehet, hogy egy nap, valami egy hét, nem tudom.
Hát attól függ, hogy mennyire rontod el. Van egy szép nagy bödönünk itt egyébként. Egyszer azt hittem, hogy már kiszedtem a kávét, és elmentem egy fél órás telefonra. Az csúnya világ lett. Hát körülbelül olyan, mint amikor egy macska ráhányt volna valamire, körülbelül olyan szaga lett a dolognak, úgyhogy ez nem volt jó. De hogy válaszoljak végre a kérdésedre, tehát ez ilyen 7-8-tól perctől 4 óráig bárhol tudok lennom.
Én azt hittem, hogy ez egy lassabb folyamat.
Hát hidd el, hogy néha ez elég rohadtul lassú, amikor 200 kilót kell megcsinálni 6,5 kilónként.
Mondjuk igen.
Az nem olyan vicces, de hát ugye nyilván ezért van nagyobb pörkölés a világon, hogy ezt ugye meg lehessen gyorsítani. Tehát, hogy, de nyilván ez inkább a dobpörkölés, meg a mi stílusunkat jelöl inkább, mint hogy általánoságban elfogadott lenni. Tehát mondjuk egy aeroterm verzióban, ahol mondjuk ilyen több száz kilót raksz be, a forró levegővel dolgozod meg, ott 3-4 perc alatt vége van az egésznek. Time is money.
És akkor lekerekítendő. 42 az Vonnegut, gondolom.
Vonnegut?
Kurt Vonnegut.
Nem.
Akkor mi a 42?
Nem volt egy házi? Nem készült-e?
Nem.
A Galaxis úti kalus toposoknak.
Hát azt mondom.
De abba hogy kerül Vonnegut?
Azt nem ő írta.
Douglas Adams.
Jaj, Douglas Adams, de jaj! Valamiért a Vonnegut jutott eszembe.
Nézzük el neki.
Igen, de nem vágok ki semmit, mindegy. Douglas Adamsre gondoltam. Valamiért a Vonnegut ugrott be meg a 5-ös számú vágó, vagy nem tudom. Mindegy.
Nem.
Tehát, igen. De Douglas Adamsre gondoltam, abszolút, nem őt mondtam.
Ez egészen egyértelmű. Maga onnan jött, hogy ugye, mármint nem te, hanem maga az ötlet.
Jó, de rossz.
Nagyon.
Ezzel most az előző bakimot mentesítetted szerintem ezzel a
viccel. Hát egy-egy. Dobok egy csontot, hogy köszönöm. Ne érezd annyira kényelmetlenül magad. Tehát ugye egyértelműen ugye számba gondolkoztam, amikor a brandre gondoltam. Ez egy
nem mint testrész. Igen. Mert az a baj, hogy
eddig csak vágtad magad alapján, most már ugrálsz is rajta.
Igen.
De hogy egy szám az jó lenne, mert egy viszonylag egyszerűen kommunikálható dolog, és akkor az így, tehát ez így szinte azonnal jött a 42. Ami egy vicces sztori, ilyen szempontból, hogy ugye Nápolyban van a tombola, egy 1000 éves dolog, egy nápolyi tombola, ahol ugye a számokhoz ugye jelentések vannak párosítva, és pont az egyik első kávéárbazáron megjelentünk, oda jött ki ilyen olasz barátaink, és ők kezdtek előre beszélgetni, hogy te várj, hát van ez itt, akkor nézzük meg, mi a 42, és így tehát Google elő, be, és egyébként bármikor meg lehet nézni, ez a Tombola di Napoli, a 42 az már nem más, mint az Okafe. Hát egyébként, amiről nem tudtam nyilván.
Wow!
Úgyhogy hát azóta is ugye rengetegszer visszaköszön maga a szám minden szempontból, tehát az első kabala figuránk, amit egy ilyen nagy Playmobil, akit nyilván Arthurnak neveztünk el, a vásárlás után derült ki a liftben, hogy a kis ellenzőjére van fölvésve, hogy Enter 42 járilag. Tehát, hogy mondom, ezek aztán utána már jönnek.
De akkor ez nem azt akartam kérdezni, hogy honnan jött a kávézó ötlete, hanem inkább továbbfűzd azt, hogy
Skiffy
mániás vagy, Douglas Adams mániás vagy, ez honnan jött neked?
Hát
vagy a kockaságból?
Nem, a science fiction az még édesapám. Ő rengeteg galaktikát gyűjtött. Nagyon-nagyon régen. Jóan stóc volt otthon, mint az elsőtől mondani, és ezt nagyon fiatal koromban már elkezdtem ugye ezeket olvasni. Nyilván a Playboyok mellett. De hogy ugye rengeteg olyan elképesztő sztori van, hogy elképesztő. Mai napig egyébként pont a 42-es kiadás szám az még megvan. A többi már nem tudom merre jár. Tehát a science fiction az mindig is, az borzasztóan szerettem meg egy mai napig, tehát egy nagyon-nagyon. Douglas Adams ebben maga a nagyon-nagyon morózus hangvitelével és történetmesélésével egyáltalán nem illik bele. Tehát nagyon-nagyon szerettem magát őt is, ahogy ír. Van még egy pár ilyen szerző, akit nagyon-nagyon szeretek például ilyen szempontból, mint az a Terry Pratchett. Aha. Aki már inkább ugye nyilván a hívjuk fantazinak egyébként ugye a Discworld vonalat, de annál szerintem sokkal sokkal mélyebb dolgok vannak benne, és így a, egyébként a Douglas Adamsnek a Hitchhikerbe is gyakorlatilag egy, én nem tudom elmondani, hogy hányszor, a rádió játéktól elkezdve a könyveken át, hányszor hallgatom, és minden egyes alkalommal van egy olyan dolog, ami így azért be tud ragadni, és hát ugye nyilván ez a képi világ aztán, ami vissza is köszönt ugye magában az arculatban is, meg ebbe a teljes megőrülésben, ami hát nem tudom, esetleg az Instagramot megnézted, de hogyha is nagy ritkai kommunikációnkban gyakorinak nem lehet mondani, abban is ugye visszaköszön ez a fajta őrület. Tehát, hogy, és aztán persze nyilván ez egész így azért összeáll, tehát hogy a számítógép, a játékok és minden ez aztán egy szép kereken egyet alkot.
Hú, ezt nagyon szépen lekerekítetted, de még egy utolsó után is szeretnék kérdezni. Tehát amikor nem kávé, és nem munka, és mondjuk nem is kockulás, akkor mi az a fun fact, amit rólad mondjuk lehet, hogy kevesen tudnak? Vagy valami különleges hobbi? Van egyáltalán időd bármi másra?
Hát azért még így a játék elé még azért betenném a családot.
Igen.
Tehát, hogy az most egy elég jelentős...
Azt én úgy gondoltam, hogy hát az magától.
Értem, jön. De akkor is azért, ha nevetítjük azt, hogy egy napnak mennyi részét tudják kitölteni, az de nyilván az borzasztó. Szerettem meg, hát nyilván szeretném a gyermekeket is erre az útra terelni. De van egy ilyen különlegesebb hobbi. Nem tudom, rengeteg van.
De valami tök távoli elütőt ettől az egésztől. Volt, akiről kiderült, hogy makettezik.
Az, volt egy olyan korszakom szintén.
Volt, akiről kiderült, hogy nagy pecás. Tehát, hogy csak valamilyen...
Azt nem tudom tenni. Sport, az olyan szempontból, hogy squash, az egy jelentős részét teszi meg ki az időmnek, de hát az inkább egy ilyen... De az az igazi kapcsolódás.
Igen, squash?
Az egy zseniális dolog. Ilyen legalábbis nekem. Tehát, hogy az, ami egyszerre agyban és testben is lefáraszt, és igazából tök mindegy, hogy van-e stressz, vagy nincs stressz, az ajtót becsukom, az emberben van a pályán, és ott nincs választás. Tehát csak az a teljes check-out.